Most podcast Bíró Nórával. Kommunikáció, önismeret, értékesítés, pszichológiai kutatások, testbeszéd. Erről beszélget Bíró Nóra, a Most Master of Sales Training alapítója meghívott szakértő vendégeivel. Egy podcast, ahol te vagy a központban. Most podcast Bíró Nórával.
Miért van az, hogy némely közösségi média bejegyzésnek óriási az elérése, míg másik hasonló poszt csupán egy tucatnyi embert ér el? Milyen meggyőző bevezetők működnek jól? Mi az, ami minden esetben kattintásra ösztönözve hat az agyunkra? Mai témánk ilyen egy meggyőző poszt. Meghívott vendégem dr. Újszászi Bogár László, aki a Corvinus Egyetemen tanít meggyőzés technikát, és ebből doktorált az ELTE-n. Számos nagyvállalat rendszeres meghívott szakértője. Gyakran láthatjuk cikkeit például a Forbes-ban, az üzlet és pszichológiában, illetve konferenciák rendszeres előadója. Szia, Laci, sok szeretettel köszöntelek az adásban.
Én is szeretettel köszöntelek, köszönöm szépen a meghívást.
Nagyon izgalmas szerintem ez a téma, eleve a meggyőzés, mint olyan, és tudom, hogy hát egy sok-sok kutatás, meg pszichológiai hátteret is szoktál adni hozzá, úgyhogy már nagyon várom, és most mindezt megnézzük így a közösségi média és azon belül is a posztokra szabva. Kezdjük szerintem azzal, hogy mi a legfontosabb különbség az online és offline meggyőzés között, ha egyáltalán van különbség.
Kicsit árnyaltabb választ szeretnék adni, ugyanis vannak olyan szituációk, amiben hatalmas különbség van, és vannak olyanok, amikben elenyésző. Beszéljünk először a nagyobb különbségekről. Érdekes, hogy számos kutatásban azt igazolták, hogy az offline pletyka marketing az meggyőzőbb, mint az online pletyka marketing. Tehát nagyon érdekes, hogy például ezt kifejezetten Amerikában csinálták meg, mi most akarjuk itthon ezt megismételni. Az amerikai kutatásban az volt, hogy 41%-kal többre értékelik az offline pletyka marketinget, mint az online pletyka marketinget. Tehát, hogyha valaki offline ajánl egy terméket, egy szolgáltatást, akkor azt jóval meggyőzőbbnek találják, mint hogyha pontosan ugyanazt online tennék meg. Ugye nagyon érdekes, hogy az online térben a tudatalattink egy kicsit másképpen viselkedik. Ugye van egy olyan befolyásolás technikai alaptörvény, amit úgy hívnak, hogy a következetesség elve, ez a Robert Cialdini Hatás című könyvében utána lehet kicsit olvasni, ami ugye arról szól, hogyha valamit én nyilvánosan kijelentek, akkor sokkal jobban kezdek el ragaszkodni ahhoz a véleményemhez, mint hogyha nem jelentettem volna ki nyilvánosan. Nyilván, hogy következetes maradjak saját magamhoz. Viszont azt vettük észre, hogy a virtuális térben ez már kevésbé működik. Hogyha az emberi agy nem látja azt a tömeget, akkor kevésbé aktivizálódnak ezek az úgynevezett attitűd tengelyek. Ezért van az sokszor, hogy valaki Facebookon kiír egy butasságot gond nélkül, de ugyanezt mondjuk offline az irodában már nem mernék kijelenteni, pedig a Facebookján látja 1500 ember, az irodában meg hallja maximum 10. Na most, ami egy kicsit különlegesebb, és ez az offline mellett fog szólni, az, ami egy új kutatása a neuromarketingnek és a meggyőzés technikának is, ez a szenzori marketing. Ennek az a lényege, hogy a különböző érzékszervekre való hatással tudjuk azt elérni, hogy a befolyásolt fél úgy gondolkodjon egy adott dologról, hogy azt mi szeretnénk. Ugye, ha virtuális térben találkozom egy üzenettel, akkor az esetek többségében egyetlen egy érzékszervet tudunk hatni, a látásra. Nyilván vannak olyan retorikai elemek, amiről később fogunk beszélni, ami az agyban hasonló területeket tudnak aktiválni, mint a szaglás és a hallás során, de az akkor sem lesz ugyanolyan intenzív. Azaz, számos kutatásban igazoltuk például, hogyha valaki megfog egy tárgyat, akkor a tárgynak a megérintése az aktiválja az agyban az úgynevezett birtoklási hatást. Ezt a birtoklási hatást, ha nagyon röviden le akarnám fordítani, akkor egy kutatásban a hallgatók kaptak egy bögrét. Ebben a kutatásban két csoportra osztottuk a kutatásban résztvevőket. Az egyik csoportnak megmutattunk egy bögrét, és megkérdeztük, hogy szerinted mennyibe kerül ez a bögre, mi lenne a fair, a korrekt ár érte. Átlagosan jött mondjuk 1000 forint. A másik csoportnak odaadtuk ugyanezt a bögrét, és egy hétig használhatták, és egy hét használat után kérdeztük meg, hogy egyébként te mennyire adnád el ezt a bögrét. És az átlag 2600 forint lett. Azaz a birtoklási hatás azt jelenti, hogy ha valami a miénk, akkor utána jobban kezdünk el hozzá ragaszkodni, mint akkor, amikor még nem volt a miénk. Azaz azt veszük észre, hogy ami például virtuális térben nem tud megtörténni, hogy megfogja valaki azt az adott terméket, hogy ezt a birtoklási hatást el tudjuk érni. Vagy az egyik kutatásban különböző ceruzákat mutattunk be kutatásban résztvevőknek. De az egyik csoportnál a ceruzának volt illata. És azt vettük észre, hogy egy héttel később az a csoport, aki illattal együtt hallgatta meg a terméknek a jellemzőit, több mint 40%-ára emlékezett az elhangzott információknak, a másik csoport mindössze 8%-ára. Tehát a szenzori marketingnek egy elképesztő fontos szerepe van a meggyőzés és befolyásolás technikában, ami a virtuális térben nem tud, vagy esetleg még nem tud jól megjelenni. Ami azért érdekes és azért elképesztően fontos. Mert hogyha valaki ránéz egy árra, akkor az agyban a fájdalomért felelős rész aktivizálódik. És amikor pénzt költünk, a fájdalomért felelős, ez az inszula aktivizálódik az agyban. Ha megszerzek valamit, akkor a nukleus accumbens, ami a boldogságért felelős része az agynak. És az emberi agyban van egy érdekes úgynevezett felkalkuláció. Azaz, hogy mennyire fáj a pénz kiadása, és mennyire örülnék, hogyha az az adott dolog meg lenne. Csak hogy ezek nem 50-50 arányban vannak, hanem körülbelül 2,6-szoros szorzóval. Tehát, hogyha a boldogság nem 2,6-szor akkora, mint a pénz által kifizetett fájdalom érzet, akkor nem történik meg a vásárlás. Kahneman Néknak a Gyors és Lassú Gondolkodás című könyvében is kifejti, hogy valaminek az elvesztésére sokkal érzékenyebben reagál az agy, mint valaminek a megszerzésére. És visszatérve az eredeti kérdéshez, minél több befolyásolás technikai elemet kell azért használnunk, hogy az ügyfél fairnek érezze azt az adott árat. És a szenzori marketing ebben segít, ami az online térben nem jelenik meg.
És nagyon-nagyon nehéz, ugye pont ezért a döntéshozatal, mert hogy ez a kettő dolog ugye ellentmond igazából.
Így van. Hogyha mondjuk megnézzünk olyan elemeket, ugye most arról beszéltünk, hogy milyen különbségek vannak, miben vannak azonosságok. Hogyha, ugye mondtam, hogyha ránézünk egy árra, a fájdalomért felelős rész aktivizálódik. Viszont azt vettük észre, hogy ezt a felkalkulációt a más elemekkel is lehet befolyásolni, ami nem a hallás, szaglás, hanem a látás. Azaz, azt igazoltuk, hogyha ki van írva mondjuk egy weblapon az árunk, hogy ez a, nem tudom én, termék kerül 5000 forintba. De ha a termék leírása csak egy betűmérettel is nagyobb, mint a írt összeg, akkor az agy ezt a kettőt fogja visszanyitani, és kisebbnek érzékeli azt az adott árat. Rájöttünk arra is, egy Montgomery nevezetű zseniális elme, hogy ha ránézünk egy árra, annak öntudatlanul kódoljuk a hallási változatát. Azaz felolvassuk magunkban az árat. És hogyha a kezdőszám azonos, akkor a kevesebb szótagból álló számot a tudat alatti kisebbnek kezdi el érzékelni. Azaz nézzünk egy konkrét példát. Ha megkérdezem valakitől, hogy az 1313 forint, vagy az 1390 a több, ha van két általános, azt fogja mondani, hogy az 1390. Csak hogy a tudatalattink szerint az 1313 a nagyobb, mert az 9 szótag, a másik meg csak 8 szótag. Tehát amikor magunkban felolvassuk, a tudatalatti úgy fordítja le, hogy tovább tartott felolvasni, tehát több kognitív erőfeszítés kellett, azaz biztos magasabb az az adott szám. Miközben a tudatunk pontosan tudja, hogy nem így van. De szeretném hangsúlyozni csak akkor, hogyha a kezdőszám nem különbözik. Ebben például nem láttunk eltérés, hogyha offline, vagy ha virtuális térben nézi meg az agy ezeket az összegeket.
Még ugye eszembe jutott a színek szerepe, aminek szintén óriási ereje van, ugye el szokták azt is tanítani. Ugye külön adásaink is voltak már így a színekről, de most ebben a relációban, hogy ha zölddel van, akkor azt ugye ilyen pozitív pipaként értékli az agyunk, míg hogyha piros, akkor az egy ilyen veszélyként, vagy nem tudom neked mi a tapasztalatod ezzel kapcsolatban.
Ugye én mindig azt szoktam mondani, hogy a színek kapcsán azt kell megértenünk, hogy meg kell vizsgálni, hogy mire fogja azt az adott terméket használni az ügyfél. Ugyanis volt egy úgy emlékszem, egy Elliot és egy Arts nevezetű figurának egy zseniális kutatása, ahol azt nézte meg, hogy van-e kapcsolat az izmok, vagy az erő kifejtés és a piros szín között. Azaz vannak ezek a csukló erősítő akármik, és itt arra voltak kíváncsiak, hogyha más színű a termék, akkor vajon befolyásolja a kutatásban résztvevőknek azt, hogy milyen erővel és milyen sikerrel használják azt az adott dolgot. És azt látták, hogy amikor piros színű volt ez az adott marok erősítő sporteszköz, akkor jelentősen megnövelte a kifejtett erőt, mint amikor mondjuk szürke vagy kék színben próbálták ki az emberek. És ami miatt ez fontos, hogy a szimpátia index is nőtt, ha a termék használata közben javulást láttak. Azaz a nucleus accumbens is aktívabb volt, ami a boldogságért felelős része az agynak. Miközben ugyanazzal a sport segédeszközzel gyakoroltak, de a szín miatt nagyobb erőt tudtak kifejteni, és ez azért nagyon érdekes, mert utána elégedettebbek voltak azzal a termékkel, hiszen a sikerrel kondicionálták. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy a csomagolásnál vagy a színeknél azt kell mindig megvizsgálni, hogy mire fogják használni azt az adott terméket. Milyen célt akarok elérni azzal az adott színnel. És ebből a szempontból kell megvizsgálni a színeket, sohasem önmagában.
Igen, nagyjából minden igazából a célokon múlik itt is, és térjünk át így a közösségi médiára, a social médiára. Van olyan pszichológiai kutatás, ami igazából segít abban, hogy hogyan tudunk hatékonyabb posztokat létrehozni? Arra gondolok, hogy mi az, ami igazán jól, vagy igazán befolyásolja az olvasót. Milyen címsorok, vagy akár a hosszúság, hogy van-e olyan, ami kutatás kifejezetten ezt vizsgálja esetleg?
Igen. A kínaiak csináltak nemrégiben egy nagyon izgalmas kutatást, ahol arra voltak kíváncsiak, hogy miért tud ilyen függőséget okozni a TikTok. Hogy a TikTok hogyan befolyásolja a tudatalattinkat. És arra jöttek rá, hogy különböző videókat néztek meg a kutatásban résztvevő diákok, és efemeris vagyszkennelre vizsgálták, hogy az agyban milyen terület aktivizálódik. És kétféle videó volt. Az egyik általános ilyen rövid videók, a másik személyre szabott rövid videók. És azt vették észre, hogy amikor a személyre szabott videókat nézték a kutatásban résztvevők, akkor az agyban van egy speciális rész, ami, hát mondjuk ez a robotpilóta üzemmódért felel, tehát mondhatjuk azt, hogy amikor így el vagyunk, valamit robotpilóta üzemmódba csinálunk, mondjuk amikor vezetünk, de már 600 000-szer voltunk ezen az útvonalon, mindent tudunk, akkor ilyenkor az agy ebbe a rendszerbe kapcsol, hogy spóroljon a kognitív erőfeszítésekkel. És amikor ezeket a videókat nézték, akkor pont ez a terület aktivizálódott, azaz elkezdett az agy kikapcsolni, és ilyen automata üzemmódban lenni. És ami durva volt, hogy emellett ez a boldogságért felelős központ, vagy a jutalom központ is aktivizálódott az agyban, és elkezdtek dopamint termelni. Azaz ebben az adott szituációban, ugyanúgy, mint amikor hazavezetünk, és torzul az idő érzékelésünk, a TikToknál is, amikor személyre szabott videókat dob be nekünk, ugyanez a folyamat játszódik le. Ezért van az, hogy egy kicsit TikTokozunk, és azt vettük ezt, hogy eltelt 2 óra. Azt a mindenit, hát még csak most kezdtem el TikTokozni. Mert a robotpilóta üzemmódba kapcsol az agy, a boldogságért és egyébként a függőségért felelős agyi terület kezd el aktivizálódni, és mindeközben torzul az idő érzékelésünk. Ez például kifejezetten a TikToknak a sikerét kezdte el vizsgálni ez a kutatás, és erre a különleges eredményre jött. Tehát, hogyha a posztokhoz visszatérünk, akkor ha le akarjuk fordítani arra a nyelvre, azt kellene megértenünk, hogy akit meg akarunk szólítani, ővele hogy tudjuk azt érzékeltetni, hogy személyre szabott azt az adott üzenet az a poszt, hogy ez kifejezetten neki szól. Ehhez is nézzünk egy-két gyakorlatot. Távolról indítok, de ígérem, hogy eljutunk a gyakorlatig. Van egy ilyen jelenség a szociálpszichológiában, hogy koktélparti effektus. Ez azt jelenti, hogy mondjuk valakik beszélgetnek melletted, és egyszerűen, tudod, a Bíró Nóra. Mi van? Rólam van szó? Fogalmam sincs, hogy addig miről volt szó, de ahogy meghallom a nevemet, hirtelen biztos vagyok benne, hogy mindenkinek volt már ilyen élménye. Éppen ezért az agy nagyon-nagyon szerető, hogyha valakit a nevén nevezünk, és abban az adott üzenetben látom, hogy én vagyok megszólítva. Miért lesz ez érdekes? Egyetemistáknak hirdettem meg két előadást. Az egyik ez volt, az ókori filozófia és a modern kommunikáció kapcsolata. A másik ez volt. Mit kell tudnia egy egyetemistának a meggyőzés technikáról, hogy azonnal kapjon állást az egyetem után? Na most, mind a kettő előadás ugyanaz volt, de a hallgatóknak a jelentkezési hajlandósága a második esetben jóval nagyobb volt. Miért? Mert az agy úgy érezte, hogy ez kifejezetten neki szól. És az agy szeret spórolni a kognitív erőfeszítésekkel, tehát ő nem akarja végig gondolni a dolgokat. Ahol egyértelmű, hogy nekem szól, az érdekel, ahol nem egyértelmű, ott nem kezdi el összerakni, hogy... Várjunk csak, ókori filozófia, egyszer olvastam Arisztotelészről, modern kommunikáció, hát ha az értékesítés jelent, nem ezt csinálja az agyuk. Nem értem, nem izgat. Tehát nevezzük meg a célközönséget. Ha mi felsővezetőknek írunk posztot, írjuk bele a poszt címébe, hogy felsővezetők figyelmébe ajánljuk, értékesítők figyelmébe, autószerelők figyelmébe, teljesen mindegy. És írjunk le, egy olyan problémát, félelmet, hasznot, egy olyan érzelmet, ami őt jelenleg foglalkoztatja. Mit kell tennie egy multis vezetőnek, hogy csökkentse a fluktuációt? Vagy ettől szenvednek az értékesítési vezető, hogy nem tudja, az értékesítők motiválatlanok. Így tudod őket motiválni, most csak mondtam valamit. Tehát legyen megnevezve, akinek akarunk írni, és legyen benne valamilyen érzelem, hogy miért éri meg nekem azt az adott cikket elolvasni.
És ehhez persze tudnunk kell, hogy kihez szólunk, ugye a célcsoport, amiről beszéltünk, meg mi a célunk természetesen, amiről pedig te is beszéltél.
Nagyon-nagyon sokszor el szokták követni ezt a hibát. Írunk cikket. Minek, miért és kinek. Amíg erre nincs válasz, addig minek írod azt az adott cikket. Bocsáss meg, a szabadba vágtam.
Nem, semmi gond. TikTok kapcsán jutott eszembe, hogy szerintem erről is érdemes beszélni, hogy egy videós tartalom kontra szöveges és képes, az hogyan hat az agyunkra. Illetve még eszembe jutott egy olyan TikTok videó, én nem hittem el, hogy létezik ilyen, de tényleg létezik. Egy olasz úriember, ugye TikTok élőket csinál, minden nap este azt csinálja ugyanazt, hogy van egy ilyen építménye, egy ilyen háromszög alakzatban, és a tetejére az utolsó golyót, mert hogy ezek ilyen golyókból állnak, nem teszi rá, hanem olyan, mint hogyha folyamatosan vacilálna, hogy most rátegye, vagy nem. Ugye párom 15 percet tudta nézni, többet nem, tehát hogy persze nem tette rá, és következő nap se teszi rá, és soha nem teszi rá, de egyszerűen ugye annyira... ilyen keretes szerkezetben gondolkozunk, hogy mint ahogy egy mesének is van eleje, és szeretnénk, hogy a vége legyen, hogy az a konfliktus ugye feloldást találjon, hogy rengetegen nézik. Nem is tudom, hogy mennyi volt az a szám, de hogy több ezren, hihetetlen. Hát, hogy ezt mennyire tudja készpénzre váltani, vagy sem, azt nem tudom, de minden esetre szerintem ez egy jó oka arra, hogy beszéljünk arról, hogy például hogyan lehet a feszültséget használni mondjuk a közösségi médiában.
Hát ugye alapvetően kettő érdekesség is van ebben, nem ismerem ezt a figurát, hogy ugye vannak ezek a hűségpontgyűjtő kártyák is. Így igaz, hogyha hármat fogyasztasz, kapsz krumplit, hogyha nem tudom én, hatot üdítőt, hat tizet, akkor meg újabb menüt. Itt nagyon sokan azt gondolják, hogy az van mögötte, hogy hát a végén kapok ajándékot, és ezért csináljuk, csak hogy nem. A lényeg az, hogyha valaki kap egy feladatot, és látja, hogy addig a feladatig mit kell még csinálnia, az agya elkezdi a már korábban említett dopamint termelni. Ugye ezért szokták nagyon sokan mondani, hogy írd a céljaidat. Ennek egy funkciója van. Látom, hogy hol tartok a folyamatban, még mennyi van hátra. A hallgatóim részt vettek egy kutatásban, ahol wellness hétvégét lehetett nyerni. Hát azért ez egy nagyon menő dolog, mert általában egy vásárlási 2000 forintos utalvánnyal leszoktuk őket tudni, úgyhogy ez egy nagyon menő dolog volt, csak hogy az egyik csoportnak azt mondtuk, hogy felteszünk különböző kérdéseket. Aki mindegyikre válaszol, azok között sorsoljuk ki a wellness hétvégét. Itt az első kérdés, beült a gép elé, megválaszolta, eltűnt. Jött a második kérdés, megválaszolta, eltűnt. A másik csoportnak elmondtuk, hogy 100 kérdés lesz. Ez a 100 per 1-es kérdés. A 100 per 2-es kérdés, 100 per 3-as. És az lett a kutatásnak az eredmény, az első csoportnál 40-valahányadik kérdésnél feladták a hallgatók, viszont a másik csoportnál közel 70%-kal többen töltötték ki, mert tudták, hogy mennyi van még hátra. Visszatérve az előző videóhoz, az egyik pszichológiai háttere ennek ez, hogy akarja az emberi agy, hogy befejezzünk valamit, hogy mi hiányzik még oda. És utána pedig nézzük meg hát a brazil szappanoperákat, tehát mindegyik végén megemelte a kést, és nem tudjuk, hogy most leszúrta a José Armandot, mert mit olyan kik voltak ezekbe, hanem meg kell nézni a következőt. És mindegyik epizódot úgy zárták, hogy egy kicsi résznél megszakították. Van egy ilyen jelenség is, amit Zeigarnik effektusnak szoktak hívni, ami a memóriának egy furcsa kognitív torzítása, azaz, ha megszakítunk valamit, nem fejezzük be, az agyunk könnyebben emlékszik vissza arra az adott szituációra, mintha be lett volna fejezve. Tehát visszatérve ide, jó szívvel ajánlom. Ezért nagyon szeretik posztoknál a sorozatokat. Elmondom, hogy egy 5 részes sorozat lesz arról, hogy hogyan kell nem tudni túrócsúszát csinálni. Különlegesen ez csak az első rész. De az első részt úgy csinálom meg, hogy a végén elmondom, hogy és van egy plusz hozzávaló, amit bele kell tenni, kíváncsi vagy, hogy mi ez? Legközelebb el fogom neked mondani. Hogy mindig legyen a Zeigarnik effektus is, hogy jobban emlékezzen, hogy ott mi volt, hiszen nem lett befejezve az adott dolog, és induljon el a dopamin termelés, hogy hát az 5 részből megnéztem egyet, még van 2, 3, 4, 5, meg akarom nézni az összeset.
Ahogy ez az epizód is egyébként egy podcast sorozat része, úgyhogy ezt egyébként hallgatók javasolták, hogy legyenek sorozatok, hogy jobban bele tudjunk menni egy-egy témába, úgyhogy jó, akkor majd beleépítjük ezt is, nekem ez nagyon tetszik, ez jó módszer. Még az jutott eszembe, hogy ugye azért nagyon sok értékesítő is hallgatja az adásunkat, hogy ez egy nagyon jó módszer, és mi is szoktuk mondani, hogy egy tárgyalás elején érdemes megbeszélni, hogy mennyi idő van rá, hogy pont ezért is jó, hogyha az ügyfél tudja, hogy mondjuk 60 percet szálljon rá, vagy 40 percet, hogy ne akkor, amikor már éppen a szerződést aláírnak, ne akkor álljon föl, hogy nem kell.
Pontosan. Sőt, ráadásul cikkeknél is, ami például nálam nagy hiányosság, hogy nem akarok újságot megnevezni, de hogy szokták azt, hogy a cikk elején kiírják, hogy körülbelül mennyi idő a cikknek az elolvasása. Hát zseniális. Előre szól az agynak, hogy ekkora kognitív erőfeszítés várok tőled.
Egyébként ez akkor posztnál is jól működik, nem? Mert ugye szokták írni, hogy ez most egy hosszú poszt lesz.
Igen.
Ez ugyanis. Hát.
Igen. Érdemes megadni azt az időkeretet mennyi? Is. Mert ugye szubjektív, hogy kinek mi a hosszú.
Igen. Na, hát akkor menjünk bele a posztokba. Most nézzük meg egy kicsit a szöveges posztokat, hogy mennyire működnek ezek a clickbait, kattintásvadász posztok. Már csak azért is gondoltam, hogy veled beszélgessek mindenképp, mert talán elárulhatjuk, hogy a feleséged influencer, tehát hogy ő egyébként ebből él konkrétan, ami ugye azért is érdekes, hogy az elején mondtad, hogy azért offline jobban működik ez a pletyka marketing, viszont ebből egy iparág nőtt ki az online marketingen belül az influencerkedésből. Tehát én kíváncsi vagyok, hogy milyen gondolatod van így az ilyen clickbaites címadással.
Igen, ugye az ajánlásnál ott a szöveges ajánlás lett a szóbelivel összehasonlítva, nem amikor arc is van hozzá influencerként, tehát ott egy jó hatás ér. Arra nagyon-nagyon kíváncsi lennék, és nekem az a hipotézisem, de nem csináltam rá kutatást, így csak véleményként kezeljék a kedves hallgatók, hogyha online mondok el valamit, de arccal és hanggal, vagy élőben, akkor ott nem feltétlenül van akkora különbség, mint amikor írásban volt, és szóban elmondva.
Ez szinte biztos, ezt én is így gondolom, mert az meg egy megint másik kutatás, hogy ugye a csecsemők is már egyébként, hogyha egy arcot látnak, akkor több időt töltenek el azon a fotón, mint hogyha nincsen arc hozzá, tehát ez biztos, hogy jól működnek. Vannak olyan ellentmondásos címek, tehát hogy amikor érezzük, hogy hát ezt most csak azért írták ki, mert szeretnék, hogyha rákattintanánk, vagy elolvassuk, de nekem az a tapasztalatom, hogy akkor is működik az 5 titok, hogy megtud, hogy így írj hatásos posztot és hasonlók. Ugye ennek mi a pszichológiai háttere? Miért működik ez ennyire?
Nézzük meg 2 oldalról. Az egyik válaszom, hogy hatásos, igen, rövid távon. Hatásos hosszú távon? Nem. Elmondom, miért ez a véleményem erről. Azért hatásos rövid távon, hiszen rá fog kattintani. Így igaz, ezt meg tudjuk mérni, hogy kattintott-e, meg tudjuk nézni, hogy mennyi ideig olvasta azt az adott cikket. Nézzük meg először, hogy miért kattint rá egyáltalán. 2014-ben volt egy különleges kutatás, ahol közel 70 ezer főcímet vizsgáltak meg, négy nemzetközi médium készítette ezt a kutatást, és azt igazolták, hogy a szélsőséges érzelmi pontszám kapta a legnagyobb népszerűséget. Tehát vagy szélsőségesen negatív, vagy szélsőségesen pozitív, majd amikor ezt a kutatást megismételték, akkor látták, hogy a szélsőségesen negatív még nagyobb pontszámmal nyert. No, nézzük meg, hogy mi van e mögött. Ugye nyilván ennek van egy evolúciós oka is, hogy a negatív dolgokra másképpen reagál az agyunk. Jobban felfigyelünk arra, és nagyon sokszor, amikor van ez az áldozat hibáztatás, ez is ezzel van ilyen rokonsági fokozatban, hogy miért hibáztatom? Rövid szoknyába ment, ő megerőszakolták, úgy kell neki. Így, amikor van ez a fajta gondolkodás. Emögött nem csak rossz indulat van ám, hanem az is van, hogy a tudatalattink szereti csökkenteni a bizonytalanságot, mert a bizonytalanság kognitív erőfeszítéssel jár. És én el akarom magammal hitetni, hogy megelőzhető lett volna az a baj, tehát én nekem van ráhatásom a dolgokra, én meg tudtam volna előzni, tehát biztonságban vagyok. Jó, ez egy kicsit más téma volt, ugorjunk vissza az előző gondolathoz. Van egy olyan kognitív torzítás, amit negativity bias vagy negatív kognitív torzításnak lehetne fordítani. Ez nagyon röviden azt jelenti, hogy a negatív információkat az agy másképpen dolgozza föl, mint a pozitív információkat. A negatív élményeknek a feldolgozása az komplexebb az agyban, ezért nagyon-nagyon sokszor a tudatalatti úgy fordítja le, hogy mivel komplexebb volt feldolgozni ezt az infót, biztos fontosabb is. És ugye van ez a hozzáférhetőségi heurisztika, hogy valaminek a gyakoriságát az alapján ítéljük meg, hogy milyen könnyen tudjuk előhívni azt az adott információt. Ezért, hogyha van egy értékesítő mondjuk, aki bent ül egy fiókban, bent volt nála 20 ügyfél, de 2 akkora balhét csapott, hogy az MNB-től kezdve a fiók vezetőn át mindenhova ment, mit fog mondani? Borzasztó napokban. Tele voltam idiótákkal. Hát a 20-ból csak 2 idióta volt. De a szélsőségre az agy jobban vissza tud emlékezni, mert másképpen dolgozta föl. Hogyha ez negatív szélsőség, akkor pedig pláne. Tehát láttuk azt a szalagcímeknél, vagy ezeknél a clickbaiteknél, hogyha valamilyen negatív dologra fókuszál, és ebből is leginkább a félelemre, akkor még nagyobb a kattintási arány. Ugye azt mondtam, hogy rövid távon sikeres, hiszen rákattint. Viszont elmondom, hogy milyen hosszú távú dolgok kapcsán vannak a gályaim. Van egy médium, akit követek. Egyszer használja ezt a technikát, rákattintok, elolvasom, csalódással kezdem el kondicionálni. Adok neki, tegyük föl még egy esélyt, legközelebb is elolvasom, megint csalódás volt. Hát azért egy idő után igencsak meggondolom, hogy ezután el fogom-e olvasni azt az adott cikket. És azért lássuk be, most telefonon fogom, letörlöm az applikációt, leállítom a hirdetéseit, nem tudom én Facebookon, nem lájkolom, és nem is fogja betenni a hírfolyamomba utána. Tehát utána már nagyon nehéz lesz ezt pótolnia. Ez pontosan ugyanaz, mint a személyes eladás során. Az értékesítő ígér nekem valamit, hogy Bogár úr, ne aggódjon, ez így lesz. Eltelik egy hét, nem úgy volt. Igaz? Lehet legközelebb azt mondom neki, hogy barátom, a múltkor se az volt, amit ígértél. Adok neked még egy utolsó esélyt, mert én egy nagyon optimista ember vagyok. Még egyszer átver, hát akkor az lesz, hogy komán veled nem kötök üzletet. Kicsit hasonlóan működik ez ebben a szituációban is.
Igen, csak itt már a digitális bizalom, amit lehet, hogy még nehezebb visszanyerni, de hát, hogy melyik a könnyebb, ez nehéz, tehát a bizalom az mindenképp kell. Mi az, ami szerinted jól működik egy posztnál, és akár itt saját példát is mondhatsz, hiszen te is rendszeresen videós tartalmakat is készítesz, nagyon sok cikket írsz. Milyen tartalom működik szerinted jól? Egyáltalán mi a különbség a fotó, videó, szöveg között ilyen meggyőzés szempontjából?
Nálam, és először mondok, nem kutatásra, inkább személyes tapasztalatot, azt láttam, hogy a legjobban az szokott működni, amikor magában a posztban semmilyen konkrét marketing ajánlat nincs. Tehát nem az van, hogy írok egy meggyőzés technikai tippről, és akkor a végén egyébként jöhetnél a kurzusomra, hanem csak önmagában, konkrét ajánlat nélkül osztottam meg azt az adott posztot, ne is érezze a reklámnak a szagát. Pedig önmagában attól még ez egy marketing tevékenység, hiszen azt akarom, hogy ezzel engem kössön majd össze a jövőben. Ez az egyik fontos dolog. Másik fontos dolog. Azt látom, hogyha, és most a personal brandingről beszélek, hiszen nálam nem az van, hogy 5000 alkalmazottam van, és nem tudom én, munkagépeket adunk el, akkor ha megjelenik benne az arcom, vagy valami, ami a személyes dolgaimhoz köthető, akkor jóval nagyobb like szám van benne, mintha egyáltalán nem jelenek meg. Ezért most kezdtük azt, hogy írok egy cikket, és a cikkről a profilkép, vagy a kép, amit a cikkhez teszünk, azon én vagyok rajta, és egy idézet tőlem van, ahol röviden összefoglalom, hogy miről szól ez az adott cikk, és ennek például jobb az elérése, mint a korábbiaknak. Akkor tapasztaltam, hogy van az emberekben egy ilyen telítettség, ezt nem is tudom, hogy hogyan lehetne jól megfogalmazni, hogyha állandóan megosztok csak meggyőzés technikai tippeket, egy idő után kisebb lesz a like szám. És amikor azt látjuk, hogy csökken a like szám, akkor látjuk, hogy ilyen kicsit limonádébb tartalmakat is be kell tenni, amit könnyebben lehet fogyasztani. Hogy ma például ennél a cégnél jártam pont. Amiben csak annyi van, hogy köszönöm szépen, jól vagyok. Vagy nem tudom, én újabb előadással készülök fel, és akkor ott van egy kis kávé, most csak mondtam valamit, ami ilyen lájtos tartalom, ami kicsit arról szól, hogy a cég mögött van egyébként egy Bogár Laci.
Igen, meg nyilván ez is egyfajta személyesség is, amit kicsit a kulisszák mögé tudnak nézni a követők.
És talán a social médiában pont ezt szeretik az emberek a klasszikus médiumoknál, vagy a médiumokkal szemben, hogy ugye a tévében mindig minden olyan beállított. És szeretik azt a social médiában, meglátja mögötte az embert, hogy igen, hibázik. Igen, nem mindig olyan jó a sminkje. Igen, nincs mindig jó kedve. Mert amikor meglátom mögötte az embert, akkor érzem jóval hitelesebbnek. Ugyanis különösen az új generációnak a marketinggel és a reklámokkal történő elutasítottsága jóval nagyobb, mint korábban volt. Jóval nagyobb a reklámkerülési mutató, mint ami mondjuk volt 10 évvel ezelőtt. Hát nézzük meg, egy 10 éves gyerek néz egy YouTube-ot. Följön egy 5 másodperces reklám, és majd ész nélkül kattint tovább, hogy mikor van már vége. Annó, amikor én voltam 10 éves, reklám, hát akkor most 20 perc reklám következik, nem baj, nem soká, folytatódik a MacGyver, vagy mint tudom én, mi volt az, amit néztem éppen 10 évesen. Tehát a türelem faktor is jóval kisebb. Nem szeretjük annyira a reklámokat. És a social médiának pont az egyik nagy lehetősége, és ez az influencer marketingnek is az alapja, hogy azt látom, hogy itt nem egy megrendezett reklám van, hanem egy ember, aki elmondja az őszinte véleményét. És szerintem ott lőnek hatalmas baklövést az influencerek, amikor elvállal olyan terméket, amivel egyébként nem ért egyet. Hiszen pont az üzletét öli meg ezzel. Pontosan az kellene ebben az esetben jól mérlegelnie, hogy lehet, hogy most bukni fogok 100, 200, 50 ezer, 60 ezer vagy 600 ezer forintot. Azért lássuk be, hogy itt nem 60 milliókat ajánlanak az adott posztokért. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy nem tud fájni egy olyan összegnek a kiesése, de nem az fog neked fájni, hanem hogyha utána nem maradsz hiteles a követőid szemében. Na, az fog fájni az üzletednek. Az, hogy egyszer lemondasz valamiről, mert azt mondod, hogy te ezzel nem tudsz azonosulni, az nem fog annyira fájni, az rövid távon egy kicsit.
És ott is szerintem van egy másik hiba is, ahol csak mondjuk 10 egymás követő posztban csak reklám van, és ott hasonlóan telítettség érzet lehet, mint amit elmondtál, hogyha csak tippeket osztunk meg, és egy típusú posztot osztunk meg, akkor megint csak hasonló érzet. Ugye, ja, itt mindig reklám van, na jó, akkor követek más. Tehát szerintem ez is egy nagyon fontos, hogy változatos legyen, változatos tartalom, típusok akár, képben, videóban, szöveggel, de akár ebben is, hogy miről osztok meg tartalmakat. Még van egy dolog, amiről mindenképp szeretném kikérni a véleményedet, ezek a különböző emojik, a vizuális eszközök. Szerinted így a nonverbális kommunikáció milyen szereppel bír így az elérést követően? És most kifejezetten ezekre a nagybetűkre gondolok, a nagybetűs címsorokra, emojikra, ezek szerinted mennyire működnek, vagy akár nem, vagy mennyire lehet, hogy éppen platformfüggő is?
Alapvetően a legtöbb kutatás azt igazolja, hogy sokat javít az engagementen, de hogy nagyon kell vigyázni velük. Ugyanis akkor, csak akkor meggyőzőek, ha megfelelő kontextusban vannak helyezve. Azaz, ha kírom, hogy ez a termék egy, nem tudom, egy mosolygó fejes arc, nem egyértelmű, hogy most ezzel mit akarok mondani. Ugyanis azért, mert valóban beteszünk egy nagyon nevető arcot, nem tudom, hogy most ez irónia. Tényleg nevet rajta? Ugye az offline kommunikáció során vannak még egyéb jelek, amiből tudom értelmezni, hogy ő most kiröhögött, velem nevet, és még ott is hányszor van félreértés. Na most a virtuális térben nincsen lehetőségünk erre reagálni. Ezért azt igazolták Fisher nevezetű kutató, hogy akkor jók az emotikonok, hogyha az emotikon mellé odaírják, hogy konkrétan mit akarnak ezzel kifejteni. Tehát ez a termék szuper jó, nagyon örülünk neki, és úgy rakják ki az emotikont. Mert hogyha félreérthető, akkor nagyon nagy a veszélye, hogy a befogadó fél nem úgy értelmezi, hogy azt te akartad. Tehát mindig üzend meg, hogy alapvetően az emotikonnak jelen esetben mi a jelentése.
Tehát igazából ez egyfajta megerősítés, akkor működik jól. Ahogy végül is az offline világban is ugyanígy van, hogy különböző nyomatékot adunk annak, amit mondunk.
Csak ott az offline-ban tudom, hogy még vannak elég egyéb jelek. Itt nincs. Ezért javasolják, hogy írd oda, hogy ez az emotikon például mit jelent. Nagyon jó kedvem van. Vagy ez a termék szuper, és úgy tett be az emotikon. Viszont volt egy másik kutató is, akinek mivel nem tudom kimondani a nevét, ezért nem fogom kimondani, hogy amikor a fogyasztók ugyanabban az üzenetben tesznek emojit is, vagy animációt is, tehát a fogyasztóknak küldünk egy üzenetet, amiben van emoji, meg animáció is, akkor az kifejezetten negatív hatással van, mert ilyen túlzóan hatnak, és a kombinációjuk, de ez már csak feltételezés, ilyen rendetlenség érzését kelti a befolyásolt félben, tehát ez például érdekes, hogy gifet és emojit ne használjunk egyszerre. Hogyha visszatérünk a szavakhoz, akkor pedig ott készültem egy kis különlegességgel. Az egyik kutatásban azt igazolták, hogy jut valakinek ilyen eszébe zseniális elme, hogy az agynak nagyon jól esik, hogyha a szavak ABC sorrendben vannak egy mondaton belül. Például az, aszpirin csökkenti a fájdalmat. Sokkal jobban szereti az agy, mint hogyha csökkenti a fájdalmat az aszpirin. Nagyon érdekes.
Ó, hát nagyon sok ilyen kis apró technikát hoztál, aminek óriási hatása van, és nagyon-nagyon nagy ereje. Én azt gondolom, hogyha csak egy útra valót kéne adnod, hogy mitől lesz igazán meggyőző egy poszt, akkor mit mondanál? Tudom, hogy most rengeteg mindenről beszéltünk, de ha csak egyet kéne kiemelned, amit ha holnaptól elkezdenének beépíteni a hallgatóink, akkor meggyőzőbbek lennének, akkor mi lenne az?
Nagyon közhelyes lesz, amit mondok, de a rendszeresség. Van egy olyan kognitív torzítás, amit úgy hívnak, hogy apofénia. Ennek az a lényeg, hogy az emberi agy szeret összefüggést és kapcsolatot feltételezni nem összefüggő dolgok között. Azaz, ez az apofénia, ez azt jelenti, hogy az emberi agy nagyon sokszor elutasítja a véletlenszerűséget, azaz azt gondolom, hogy mindennek oka van, az események, történések azok okkal történnek. Hogy jön ez ide? Rendszeresen írok cikkeket az ügyfelek problémáiról. Van egy ügyfél, aki görgeti a LinkedIn-t például, és azt mondja, hogy pont ez az én problémám. Ez nem lehet véletlen, hogy pont most találkoztam a Bogár Laci cikkével. Mindenképpen meg kell inni egy kávét, mert ez egy jel, hogy ezzel kéne foglalkoznom. Ez egy kognitív torzítás, mert van ez a megerősítési torzítás, és hogy azért láttál meg most, mert most ez jár a fejedben, és kifejezetten erre fókuszálsz, de az vagy nem ezt csinálja, hanem azt mondja, hogy ez egy jel, itt van valami összefüggés, az univerzum üzen nekem, vagy mit tudom én kicsoda, találkoznom kell ezzel az adott emberkével. Ezért nagyon-nagyon fontos a rendszeresség, mert akkor jóval nagyobb az esély erre az apoféniára, azaz jóval nagyobb az esély, hogyha találkozik vele az ügyfél, akkor úgy érzi, hogy ez nem véletlen, hogy pont most ugrott föl nekem ez a cikk.
Imádtam ezt a tippedet is. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és megosztottad a gondolataidat, Laci.
Én köszönöm a meghívást.
És kedves hallgatóink, a rendszeresség nevében 2 hét múlva csütörtökön, ahogy szoktunk, jövünk egy újabb podcast epizóddal, és addig is, hogyha tetszett ez az adás, akkor bátran osszátok meg kollégáitokkal, vezetőtökkel, barátaitokkal, hogy ők se maradjanak le, és hát érkezünk ugye újabb poszttal kapcsolatos epizóddal, és addig is, hogyha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a Most Podcast Bíró Nórával csatornára, és köszönjük, hogyha csillaggal, illetve szöveges visszajelzéssel is értékelitek a munkánkat. Találkozunk legközelebb is. Sziasztok!